Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Pénteki adásunk híreiből. A hittani kongregáció kiadta a kiskorúak elleni visszaélések jogi eljárásaira vonatkozó kézikönyvet. Az Európai Egyházak konferenciája figyelmeztet. Az Ayia Sophia mecseté alakítása vallási intoleranciát és erőszakot gerjeszthet. Megkezdődött a megváltónak szentelt ünnep Velencében, melyel a pestistől való szabadulást ünneplik századok óta. Megérkeztek az első magyar zarándokok az örök városba a járvány után. Interjú Szerdahelyi Csongorral, a zarándok csoport egyik tagjával. A hittani kongregáció kiadta a kiskorúak elleni visszaélések jogi eljárásaira vonatkozó kézikönyvet. A július 16-án közzétett szentszéki dokumentum pontos címe: a papok által kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélési esetek kezelését érintő eljárások egyes pontjaira vonatkozó vademecum. Az iránymutatásokat Luis Ladaria jezsuita bíboros, a hittani kongregáció prefektusa mutatta be. A vademecum, vagyis kézikönyv, azt követően született meg, hogy a hittani kongregációhoz számos kérés érkezett püspököktől, szerzetesi előjáróktól, amely arra irányult, hogy bocsássanak rendelkezésükre egy segédeszközt, amely eligazítja őket a kiskorúak elleni visszaélésekkel megvádolt diakónusokat, papokat és püspököket érintő ügyek helyes kezelésének érzékeny feladatában. A közelmúlt története bizonyítja, hogy az egyház nagyobb figyelmet szentel ennek a súlyos problémának. Az igazságszolgáltatás önmagában nem meríti ki az egyház lépéseit, de szükséges ahhoz, hogy eljussunk a tények igazságához. Egy összetett útról van szó, amely a normák és gyakorlatok sűrű erdejébe vezet, és amelynek láttán a püspökök és az előjárók időnként elbizonytalanodnak, hogy melyik irányba induljanak. Ez a vademecum tehát számukra és azoknak a jogot művelőknek készült, akik segítik a püspököket és az előjárókat ezeknek az eseteknek a kezelésében. Nem törvényszabó szövegről van szó, egyetlen új törvényt sem hirdet ki, egyetlen új előírást sem bocsát ki. Ehelyett egy iránymutató kézikönyv, amely kézen fogja és vezeti azt a személyt, akinek konkrétan kezelnie kell egy esetet az elejétől a végéig, vagyis a lehetséges bűncselekmény első hírétől az ügy végleges lezárásáig. E két pont között vannak betartandó határidők, végrehajtandó lépések és bejelentések, valamint meghozásra váró döntések. E segédeszközre vonatkozó kérést a kiskorúak védelme az egyházban témáról 2019. február 21-e és 24-e között a Vatikánban megrendezett püspökkari elnökök találkozóján formalizálták. Ferenc pápa a találkozó alkalmával egy 21 pontból álló megfontolást adott át a munka elindításához. Az első pont így szólt: ki kell dolgozni egy gyakorlati kézikönyvet, amelyben pontosan le kell írni azokat a lépéseket, amelyeket az egyházi hatóságoknak meg kell tenniük a legfontosabb pillanatokban egy konkrét eset vészhelyzetében. A találkozó résztvevői elfogadták a javaslatot, így a záró sajtókonferencián a szöveg kidolgozása bekerült a megvalósítandó konkrét javaslatok közé. A szöveg forrásai jogi és gyakorlati jellegűek. Szabályozási szinten a fő vonatkozási pontok a hatályban lévő törvények, valamint a hittani kongregáció hatáskörébe tartozó bűncselekményekre vonatkozó alapvető és eljárási előírások, amelyeket II. János Pál tett közzé 2001-ben a Sacramentorum Sanctitatis Tutela kezdetű motu propriójával, és amelyet 16. Benedek pápa korszerűsített 2010-ben, valamint amelyeket Ferenc pápa 2019-ben kiadott Vos Estis Lux Mundi kezdetű motu propriójában találunk. E szabályok mellett a vademecum másik forrása a kongregáció gyakorlata, amely az évek során érlelődött meg, kiváltképpen 2001 óta, amikor megjelent az első szabályozás, kifejezetten a legsúlyosabb bűncselekményekre vonatkozóan. Felhasználták a kongregáción belül és azon kívül dolgozó számos kánonjogász, valamint a helyi és az egyházmegyei bíróságok hozzájárulását, amelyek az évek során nyomozást és eljárást folytattak a kongregáció megbízásából. Ez a gyakorlat az idők során megszilárdult, és mostanra megérlelődött. A vademecum első változata jelent most meg, amelyet a jövőben majd frissítenek. Mivel kézikönyvről van szó, követnie kell az egyházjogi előírások fejlődését, és alkalmazkodnia kell azokhoz. Ezen túl az új kihívásokra is választ kell adnia, amelyet a tapasztalat kínál majd a kérdéses esetek jogi kezeléséhez. Végül pedig okulnia kell azokból a megfontolásokból, amelyek a különböző egyházi valóságokból érkeznek.
Az Európai Egyházak konferenciája figyelmeztet. Az Hagia Szófia mecsetté alakítása vallási intoleranciát és erőszakot gerjeszthet. Mély sajnálatának ad hangot az Európai Egyházak konferenciája Törökország múlt pénteki döntése miatt, melyel az ősi keresztény bazilikát mecsetté alakítja Isztambulban. Az ökumenikus szervezet 114 európai egyház képviseletében levéllel fordult az Európai Bizottsághoz és az UNESCO-hoz tiltakozása jeleként. Múzeumi minőségében az Hagia Szófia egybegyűjti a különböző embereket és kultúrákat az egész világon, nyilatkozta az ökumenikus szervezet főtitkár helyettese. Ennek a státusznak a megváltoztatása kétségkívül csökkenti a rendkívüli épület örökségét, mely egyetemes hídként működik kelet és nyugat között, a békés együttélést, a kölcsönös megértést és a szolidaritást jelképezve a különböző népek között. A svéd metropolita emlékeztetett első Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárka szavaira, miszerint az isteni bölcsességnek szentelt Hagia Szófia a 21. században lehetővé teszi, hogy keresztények és muzulmánok találkozzanak egymással, megcsodálják impozáns szépségét. Ezért egy helytelen és káros döntésről van szó, ami összeütközésekhez és konfliktusokhoz vezethet. Az Hagia Szófia nevének szellemében, mely szó szerint szent bölcsességet jelent, imádkozunk, hogy győzzön a bölcsesség és a józan ész, és maradjon meg múzeumi státusza, tette hozzá az Európai Egyházak konferenciájának főtitkár helyettese. A szervezet főtitkára pedig arra mutatott rá, hogy még ha ez a döntés az érintett egyházakat sújtja is elsősorban, mégis az általuk képviselt 114 egyház mindegyike aggodalommal követi az isztambuli eseményeket. Megkezdődött a megváltónak szentelt ünnep Velencében, mellyel a pestistől való szabadulást ünneplik századok óta. Idén is megtartják a tradicionális ünnepség sorozatot a lagúnák városában, a COVID ellenes biztonsági intézkedések figyelembevételével. A megváltó ünnepe a 16. században alakult ki, amikor Velencében tombolt a pestis. A járványtól való megszabadulást azóta minden évben megünneplik július 3. vasárnapján. A velencei szenátus 1576. szeptember 4-én úgy határozott, hogy a dózse köteles templomot emelni a megváltónak, kérve a pestis megszűnését. A város azóta mindig lerója tiszteletét a bazilika előtt azon a napon, amikor Velence megszabadult a járványtól. Ez egy évvel később, 1577. július 13-án következett be, amiért is úgy döntöttek, hogy a hónap harmadik vasárnapját vallási szertartással és népünneppel tartják meg. Nincs ez másként 2020-ban sem, annyi különbséggel, hogy odafigyelnek a koronavírus járvány visszaszorítására hozott intézkedések betartására. Péntektől vasárnapig tart az ünnepség sorozat. Esti zarándoklattal kezdődik, amit eukarisztikus imavirrasztás követ a fiatalok aktív részvételével. Vasárnap este a megváltó bazilikában Francesco Moralia érsek, velencei pátriárka mutatja be az ünnepi szentmisét, és beszédet intéz a városhoz. A szertartáson korlátozott számban vehetnek részt a hívek a biztonsági előírások miatt, de a televízión és az interneten keresztül élőben követhető az ünnepség.
Megérkeztek az első magyar zarándokok az örökvárosba a járvány után. Miénk volt Róma, és ezt visszük haza magunkkal, fogalmazott lelkesen szerdahelyi Csongor, a kis magyar zarándokcsoport egyik tagja a szerdán rögzített telefoninterjúban. Élményei közül megosztotta többek között azt a megható látványt, ami a piarista templomban fogadta, ahol a szentélyben egy-egy örök mécses ég minden provinciáért, így a magyar provinciáért is. A piaristák generalíciáján egy spanyol atya kalauzolta a kis magyar zarándokcsoportot, akiről kiderült, hogy Tomek Vince egykori piarista generálisról írja éppen monográfiáját. Hallgassák meg a zarándoklatról készített beszélgetésünket. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádióban szerdahelyi Csongort, a Ferences Sajtóközpont vezetőjét és a Katolikus Rádió szerkesztőjét, aki ezekben a napokban egy római zarándoklaton vesz részt, Budapestről érkezett egy kis csoporttal. Milyenek ezek az első élmények a járvány időszak után? Milyen újra látni Rómát, és melyek az első benyomások?
Újra látni Rómát mindig nagyszerű élmény számomra, és most különlegesen izgalmas volt, és azért is csatlakoztam ehhez a kis csoporthoz, amelyet Gere György vezet, a Pannonia Szakra Katolikus Általános Iskola alapító, most már nyugalmazott igazgatója iskola diákjainak, vagy egykori diákjainak szüleiből verbúválódott a csoport, és mikor megtudtam, hogy készülődnek kifele, panaszkodott nekem Gere György, hogy hát bizonytalan, hogy hányan lesznek, nagyon sokan visszavonták, mert sok az aggodalom, miután most már szabad jönni, de még nem mernek jönni, stb. És akkor hát kedvet kaptam, és beugrattam a feleségemet is, és nem bántam meg. Tizen vagyunk összesen ebben a kis csoportban, és hát én éreztem otthon, hogy ez egy nagy lehetőség, hogy milyen Róma. Tehát olyan csendes, olyan kevés a zarándok, olyan kevés a turista, az olaszok egy jelentős része, gondolom, elment nyaralni, tehát a tömegközlekedési eszközökön is hát lézengnek az emberek, tehát biztonságos a látogatásunk, remélem, így érzem, és hát mindenhova nagyon könnyű bejutni, és tegnap voltunk a Szentpálba, délelőtt a Szentpéterbe, hát szinte csak mi voltunk. Magyar misén vettünk részt reggel, Németh László főlelkész, nagyon örült, be voltunk jelentve, mert múlt héten volt először egy héttel korábban az első ilyen szokásos kedreggeli miséje a Magyar Kápolnába, és akkor egyedül volt. Most voltunk 10, plusz még régi barátomnak szóltam, a Szentszéki Követség titkárának, ő is eljött a családjával, voltunk velük együtt mondjuk 15-en, és hát nagyon szépen hangzott a magyar ének és a magyar imádság. Szóval mindenre nagyon jó lehetőség volt, szép nyugodt tempóban ismerkedtünk, vagy viszont láttunk olyan emlékeket, templomokat, alkotásokat, amelyeket ilyen jó körülmények között nem lehet megtekinteni normális, egészséges időszakban, tehát minden rosszban van valami jó, ezt leszűrtem magamnak. Jó volt most Rómában lenni, vagy jó most, ma múlt időben beszélek, mert ma utazunk haza.
Nagyon örülünk annak, nagyon örültem, amikor bejelentkeztél, hogy érkeztek, mert ti vagytok az első magyar zarándokcsoport a járvány után. Te már nagyon jól ismered Rómát, mert a 90-es években itt dolgoztál a Szentszéki Követségen. Mi az, ami újdonságot jelent? Mert ahogy jelezted, Gere György nagyon jól ismeri Rómát, Róma szerelmese, és hát nyilván egy különleges vezetésben van részetek.
Vigyük egymást, mert én hozzárakom az én személyes élményeimet, ő pedig neki szenvedélyát, ő egy zenész alapvetően, de valahogy beleszeretett úgy Rómába, hogy ezt meg akarja osztani másokkal, tehát nem tudom, 25-30 alkalommal volt úgy kint, hogy hozott embereket, és ez nem egy üzletszerű turista szolgáltatás, hanem meg akarja szerettetni, meg akarja mutatni az ő Rómáját azoknak, akik még itt nem voltak, vagy alig voltak, és igazi csemegéket mutat meg, amely vannak olyan dolgok, amelyekről én se tudtam. Például van egy templom a Trévik út és a Gergely Egyetem között, most nem jut eszembe a neve, ahol el van temetve Mátyás király olasz tajkája, tehát aki a kis Mátyást ringatta, itt nyugszik. De más ilyen, akkor a San Francesca Romana templomnál ott Liszt lakott, és ott fogant meg benne számos olyan alkotás gondolata, amely például a Szent Erzsébet oratórium. Tehát olyan dolgokról hallottunk tőle, amely nagyon gazdagító élmény. Hát azon kívül én feleségem, hogy éltünk itt 5 évet, meg hozzá tudtuk rakni a mi tapasztalatainkat. Tehát volt kultúra is, volt olasz mindennapok, és hát nagyon finomakat ettünk, megfizethető áron, érdekes módon. Nekem úgy tűnik, hogy olcsóbbak az éttermek a Trastevere-n, mint voltak ezelőtt 4 évvel, 5 évvel, lehet, hogy azért, hogy csábítsák a turistákat. Szóval minden szempontból jó a város. Picit piszkosabbnak tűnnek az utcák, vagy elhanyagoltabbnak a parkok, mint 15-20 évvel ezelőtt, tehát nem a legjobb gazdasági körülmények között van Róma, de ami igazán fontos, az vendégfogadó és ugyanolyan beszédes, mint máskor volt. Szóval én bátorítanám, aki bátor, hogy merészkedjen el Rómába, ha nem romlik a helyzet. Komolyabban veszik a maszkot, tehát a közlekedési eszközökön mindenki ott a maszk, a távolságtartás, hogyha rá van ragasztva a buszülésekre, minden másodikra, hogy arra tilos ráülni, hogy az emberek ne egymás nyakán legyenek, hogyha véletlenül sokan lennének a járműveken. Főleg metróval mentünk, és a metrótól gyalogoltunk különböző irányokba, tehát a buszok azok nem annyira biztonságosak, így az ember mennyiséget tekintve, de a metróval eljutottunk sok helyre, mondom, és a Szentpálba csak mi voltunk. 2 teremőrön kívül, ami szintén hihetetlen, nem olyan sokan szoktak lenni a Szentpálban, mint a belső templomokban, de hát ilyet ritkán tapasztal az ember, hogy a 266 pápa portréja, és mi vagyunk ott csupán. Szóval miénk volt Róma, és ezt visszük haza magunkkal.
Lelki szempontból mi volt az, ami ezen a zarándoklaton téged még inkább megérintett a már általad ismert helyek közül?
Hát a piaristák generalicijáján egy spanyol atya fogadott minket, ez is le volt szervezve, mert ez a Pannonia Sacra és Ere György is piarista érdeklődésű, irányultságú piarista öregdiák, az alapító igazgatója ennek a katolikus iskolának, tehát meg volt szervezve, hogy mikor megyünk, és Kalazanci életébe nagyon alaposan bele tudtunk tekinteni a spanyol Hozé atya vezetésével, és ami nekem nagyon megható volt, hogy Tomek Vince egykori piarista generálisról készül monográfiát írni, és olvassa a leveleit, nem emlékszem már mennyi, de ami 60 ezer levelet kell áttekinteni, amit kapott meg, amit küldött, ezek 8 nyelven vannak, köztük szlovákul, latinul, magyarul, és erről mesélt akkor Maros Izidornak, akkor minden magyar nagy piarista, aki püspök lett, nem sok, 2-3, azoknak kint vannak a portréik. A piarista templomban égnek örökmécsesek, mint egy ortodox templomban a szentélyben, és minden provinciáért ég egy mécses, többek között a magyar piaristákért is. Tehát ez egy nagyon érdekes, szép és emlékezetes kalauzolás volt, lelki szempontból is, talán ezt emelném ki.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad az élményeidet a Vatikáni Rádió hallgatóival, és hát nagyon örültünk az első magyar zarándok csoportnak. Reméljük, hogy még többen is érkeznek a nyár folyamán nyomaitokban. Akkor jó utat kívánok haza, és nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm.
Szerdahelyi Csongorral készített interjúnkat hallották. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Hírpercek.